Testvérek, három témánk van itt most egy blokkon belül, de szerintem bármilyen hihetetlen első hallás, hogy összetartoznak és összefüggnek egymással, valóban igaz, mert az egyik az iszákos mentőmisszió kérdése, csak néhány perc erejéig, aztán a gyülekezetben való kirándulás és sport ügye, és hát maga az evangelizáció kérdése, kifejezetten az evangelizáció kérdése, tehát nem egyszer a misszió. Na, tehát az iszákos mentőmisszió. Nyilván sok mindent tudunk erről, sok mindent hallottunk, vannak a jelenlevők között például gyógyult alkoholbetegek, így is szoktuk mondani, nem feltétlen iszákos. Mi evangélikusok ezt egy 15-20 évvel ezt találtuk, hogy ne azt mondjuk, hogy iszákos mentő, hogy ne legyen még ez a kifejezés annyira bántó, hanem alkoholbeteg mentő misszió. De hát már nem is erről van szó, hogy alkoholbeteg vagy iszákos, hanem itt nagyon sokszor egy csomagban egy csomó minden. Tehát ilyen halmazati nyomorúságok egy-egy ember életében, egy-egy család életében, és az alkohol az nagyon ökumenikus, tehát ezek a problémák ökumenikusak, tehát nem felekezet és nem világnézet specifikusak. Nagyon érdekes az a kérdés is, hogy azt hisszük sokszor, hogy mi ugye jegyeseket oktatunk, itt Kis János beszélt arról, hogy azt hiszem 20 párt jelentkezett már most benálunk, és azt kell mondanunk, sajnos a szívünk szakad, hogy az úgynevezett egyházi esküvők fele is körülbelül összetörik és szétmegy. Tehát körülbelül ugyanannyi tehát az arány, mint a világi esketéseknél, esküvőknél. Tehát a világban lévő nyomorúságok, bűnök, magyarul itt vannak közöttünk, bennünk vannak, közöttünk vannak, az egyházban vannak, a lelkészek életében, a lelkészi házasságokban, a lelkészi családokban, a felügyelők, a gondnokok, a presbiterek családjában, és a templomban járók családjában is ott vannak a kísértések, nyomorúságok, bűnök, bukások is. Na hát itt a nagy izgalmas kérdés, hogy a mi hitünk, ahogy az előző órában hallottuk, mind nyugszik, miről van szó. Mert vannak, akik végtelenül kétségbe esnek, hogy az én fiam iszik, vagy a férjem gyökér, és verekszik, és hazajön. Szóval annyi, én tudom, látom, hát több száz családdal vagyok kapcsolatban évtizedek óta, magamat is ismerem, magunkat is ismerjük, és nincsenek illúzióink. Tehát az ember esendő és törékeny. És ezek a gondok sokszor ugye az alkohol, hát az nem alkohol probléma, hanem mentális, lelki, pszichés, félelmek lehetnek, depresszió. A depresszió kérdése sem egyszerű és egyoldalú, ugye komoly professzortól tudom például, hogy van, aki úgy lehet depressziós, hogy van egy agyi elváltozás, egy agyi kémiai elváltozás, és van úgy, hogy a hívők meg beleimádkozzák az ördögöt, mert azt mondják, az ördög van benned, holott egyszerűen egy megfelelő gyógyszert kéne megtalálni, és közben lelkigondozni is, és aztán persze a gonosz, az ördög, mint ordító orszán, szerte jár, keresmény kit nyeljen el, tehát ő keresi a prédáját, tehát ezek rendkívül összetett dolgok, és nagy isteni vezetés és bölcsességre van szükség ahhoz, hogy megkülönböztessük a dolgokat, hogy legalább odaig jussunk, hogy együtt kell működnünk egyes esetekben egy orvossal. Tehát most itt is tavasszal tartottunk iszákos mentőmissziót Pilis Csabán, és szándékosan hívtam legalább két orvost. Aztán az nagyszerű dolog, ha olyan orvos lehet hívni, aki még gitározik is, és szabaddá tette magát 4 napra, házi orvos is idejött, és akkor kiderül, hogy igen, mert a családjában is voltak ilyen gondok. Hát ugye itt voltatok Sanyi tavasszal, és végsősorban az derült ki, hogy ott a szolgálattevők, a lelkészek, nem lelkészek, orvosok, szinte mindenki valahol valamilyen módon érintett ebben az ügyben. Az egyik lelkésznővel, mert szeretek kicsit bohóckodni, feloldani a feszültségeket, és ő kezdte volna az áhítatot, és mondom, nem kell felállnod az asztalra, csak innen nyugodtan. És akkor ez kiváltott benne egy olyan motívumot, hogy elmondta, hogy olyan egész kicsi lány volt, amikor az édesapja, mint alkoholista, a faluban egy alkoholista ember, őt, mint kislányt vitte a kocsmába, több kocsmába, minden föltette a pultra, és neki produkálnia kellett, és kapott csokit, meg minden, és ez szörnyű, és elsírta magát. Értjük? Tehát egy lelkésznő, akit szolgál, ilyen terheket, ilyen fájdalmakat hordoz. A másik lelkész is azt mondta, hogy, hogy neki ez a hét életmentő volt. És nagyszerűen szolgált. De kiderült, hogy az édesapja neki is alkoholbeteg volt, alkoholista volt. És most már ezek nagyon sokszor együtt járnak ugye a gyógyszerszedéssel is, a drognak ezerféle fajtájával, mert nem csak kémiai drogok vannak, hát ugye drog lehet a pornófüggőségtől, internetfüggőség, hát minden van. Na, tehát. És ezt nem lehet olyan olcsón elintézni, mert amúgy ennek az alapkijelentésnek igaza van, hogy vagy istenfüggők vagyunk, vagy kiszolgáltatottak leszünk bármitől és akármitől, de ez ennél összetettebb és mélyebb dráma. Mert valahol persze, hogy igaz, hogy istenfüggők. Isten függőségre teremtettünk, és Istennek kell kapcsolatban lenni. Oké, rendben. És akkor mi van, amikor a hívő botladozik? A hívő elfárad. És nem csak lelkészek életében, más életében is vannak nyomorúságok, de egy lelkész is eszembe jut, egy nagyszerű, fantasztikus ember, aki egyetemista korában gyógyult, meg szabadult, meg biatorbágyan az alkoholizmusból. És nyilván nem egyszerűen az alkoholizmusból, hanem az Isten nélküliségből. És az egyik legnagyszerűbb ember volt, és aztán egyszer csak évtizedek után reggel halva találja a feleségét az ágyban, és újra elkezdett inni. És akkor lehet cöcölni, meg lehet szemöldököt összevonni, hogy hát ez nem is hívő, meg nem is így, meg megszabadult, Isten, nem, ember, elfáradt. Múlt héten szolgáltam 5 napon keresztül Kárpátalján, életemben először az Illés történetet vehettem így sorba, hát fantasztikus, óriási sztori. Óriási sztori. Tehát ott is Isten cselekszik, és aztán Illés halálosan elfárad. Egyébként úgy érzem, abba fárad bele, hogy nincs vége a harcnak. Tehát amikor már ugye a Kármelhegyen megtörténik az a nagy ítélet, a hamis profétákat elpusztítják a pataknál, hát ez önmagában egy rendkívül tragikus és drámai dolog, és aztán üzennek ki a hölgy, a Jezabel, hogy holnap estére téged is megöletlek. És akkor Illés, aki addig halott fiút támasztott, esőt imájára megállt az eső 3 évre, meg ilyenek, és akkor megijed, azt mondja, hogy is megijed, és elmenekült. Szerintem egyszerűen attól, mert ember volt, és belefáradt. A saját hülyeségeibe, a Jezabelébe, az Akáb király, a vallásos disznóságokba, hogy az úroltárát lerombolják, és mi folyik az egyház, még az egyházban is, ugye szoktuk mondani. És akkor halálosan, de aztán aludni akarok. Engedj el, Uram, és aludni akarok. Tehát ne ítéljünk, testvérek, ne ítéljünk, nincs jogunk, nincs alapunk, mert egyik az egyikben botladozik, a másikban. Ezzel nem összemosni akarom a dolgokat, meg hogy azt mondani, hogy nincsen felelősség. Hogy ne lenne felelősség? De ezek mély és drámai dolgok. És nagyon nagy dolog, hogy az áldott orvos közeleg a drága főpap Jézus. Ismeri valaki ezt? Ugye? Régi ébredésének. Ő az áldott orvos. Aki nem csodálkozik, nem csapja össze a tenyerét, nem szörnyűködik, hogy még te is, hát még te is, és ti is, és mi folyik nálatok otthon. Ezt azért mondom, Isten adott nekem egy ilyen szolgálatot, ezt nagyon jól tudom, hogy ezt ki kell mondani sokszor, hogy a hívők rengeteg mindent elfojtanak, lebetonoznak, tabusítanak a saját életükben, házasság életükben. És ez nem azt jelenti, hogy össze-vissza beszéljünk róla, tehát nem felelőtlenül. Egyébként Isten megadja, most megy nyomdába a legújabb hídmagazinunk, aminek ez a témája, hogy tabu, tabu. Rengeteg mindent kimondunk, amit nem szabadna, és rengeteg mindent nem mondunk ki, amit kellene. Például a szexuális ismeretek, akkor csapjunk a lecsóba. Tehát a gyerekeid, meg az unokáid ugye az internetről szedik össze a szexuális ismereteid. Meg drága édes anyám, aki engem 11-nek szült meg, egyem a szívét, amikor jegyes volt, még mindig azt hitt, hogy a köldökön születik a gyerek. Hát innen jövünk. Hát ezt az egyház csinálta, hogy tabu. Hát majd rájönnek, hát majd a nagy bűna alatt felöltözve, meg nem tudom mi. Hát aztán szegényként megtanulta, egyem a szívét, drága édesanyám. Lassan megtanulta, mire 11-et megszülte. Értjük, tehát honnan jövünk? És akkor robbant az 60-as években, robbant szex, rock és drog korszak. És ez megint a hívők mit csinál? A hívők állandóan szörnyűködnek. Ugye ez a hívő feladata. Hát szörny. Hát ez szörny. drága apám, ő is egy elkötelező hívő bibliaolvasó ember volt, és jött a rockkorszak, emlékszem, hogy jel, hát ez hogy néznek ki, ezek vonaglanak, a hosszú hajú, a nem. Hát ezt mondjuk, igen, ez van. De hogy miért? Hogy lehet, hogy miattad? Mert taszítóak vagyunk, mert kritizálunk, mert ítélkezünk. Aki naponta vécére jár, esetleg többször, főleg, hogyha már öregszik. Amíg testvér vécére jársz, amíg esendő vagy, ne ítélj, ne ítélj. Tényleg így van. Én is benne vagyok ebbe a hibába, persze. Minden kegyelem, minden kegyelem. És ez motiválta az Úr Jézust, ezért jött el, ezért kereste az elveszetteket, ezért ő a betegeknek az orvosa, a bűnösök barátja, és ez az indulat legyen bennem és bennünk. És ez volt Siklós Józsefben, és ez volt, végig sorolhatnánk a 20. század iszákos mentő, drága testvéreit, református egyházban, evangélikus egyházban, akik irgalommal, szeretettel, határozottan léptek ez ügyben. Mi van most konkrétan? Hát konkrétan nagy baj van, mert minimum 800 ezer alkoholbeteg van, csak a csonka országunkban. Ez annyit jelent, hogy legalább 3 millió ember életét folyamatosan érinti ez a gond. Ez egy tragédia halmaz, mert ugye a pénz elmegy rá, az egészség, a családi béke, és rengeteg, ebből következnek a családon belüli szexuális visszaélések, sok apa és nagyapa megrontja a gyerekeit, az unokáit, ezer probléma. Családi viszályok, összeveszések, sok-sok minden. És ami konkrétum, ami nálunk van, ugye az evangélis egyházban létezik egy bizonyos középhalmi misszió, Szarvason, most múlt héten tartották az éppen aktuális konferenciát, az évtizedek óta működik, az onnan indult, hogy volt egy szenzációs ez a név, szerintem Dr. Sárkány Angyal, ha valaki ezt még nem hallotta volna, és inkább csak angyal volt, nem volt semmi sárkány benne, tehát ő egy szarvasi házi orvos volt. Akihez mentek az emberek, ilyen bajjal, olyan baj, és az angyal néni, angyalka néni, így nevezte mindenki, most hunyt el nemrégen, azt látta, hogy hát itt írtalan bajok vannak, itt alkohol problémák, családi problémák vannak, és ezt nem lehet egyszerűen kalmapirinnel, meg algopirinnel, meg altatókkal elintézni, és felvette ennek a súlyát, ennek a terhét, ő volt az egyik motorja ennek, és nagyon érdekes, hogy a mai napig folyamatosan beállnak ebbe a munkába, szolgálatba, ez a középhalmi misszió inkább ott a Békés megyei kis területről gyűjti össze a testvéreket, én is majdnem minden konferenciára elmegyek egy napra, Luptár György és mások is, gyógyult lelkészek, és nem lelkészek. Ez egy elég szerény kis kedves történet, ott kint a tanyavilágban, ez a neve annak, hogy középhalom, azért van ott egy tanya, valamikor egy tanya épület, amit most nem behozott az egyház, de nem jó helyszín minden szempontból, mert két szoba van, több ágyal, az egyik férfi, a másik női szoba, valamire jó. Tehát oda mennek néhányan, fáradtak, és akkor beszélgetünk, és szól az ige, és folyik a lelki gondozás. És ez megy már évek óta, és ezért gondoltam én egy nagyot, most már nem bírtam tovább ezt, hogy nem elég, amit csinálunk, soha nem elég amúgy, mert az ördög nagyon kreatív és elő munkát végez, tehát ő tényleg nem alszik, és tényleg éjjel-nappal melózik, csak az egyház alszik sokszor, és azért szerveztünk itt Pilis Csabán egy ilyen komplexebb gyógyító hetet, ami megint csak nem oldja meg feltétlenül az életeket, mert nem úgy van, hogy valaki 20 évig alkoholbeteg volt, és akkor itt meg... Olyan is van? Egyébként ilyen is van. Van ilyen gyógyulás. Ilyen is van, de általában nem ilyen gyógyulás van, hanem orvosi segítségkel, lelki gondozó, kékkeresztes körök működnek az egész országban. Aztán itt, ami nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy a Dömös. Tehát létezik Dömösön egy református iszákos mentőmisszió. Direkt tavaly ott töltöttem egy napot, hogy lássam, hogy igazán ott mi történik, mert én magam vagy 30 éve küldöm oda a bajban lévőket, inkább Dömösre küldöm én is, nem Szarvasra, mert Szarvas, mondom, egy szerény kis állomás, kis oázis, de nem elég mindezekhez. A Dömös az most évtizedek óta működik, a Balogh Zoli bácsi, a miniszternek, a Balogh Zoltánnak az apja, és egy drága, áldott, elhivatott, irgalmas ember volt, ő kezdte ezt évtizedeken keresztül, most a lánya vezeti, és egy éve 14 gyógyító alkalomban 12 naposak. 14-12 napos állami támogatás, tehát ingyenes, ezt jó, ha tudjuk, ingyenes, az állam, mint egy kórház úgy működik, de nem, igaziból nem klasszikus kórház, Bárki bárhonnan oda mehet, tehát más felekezetiek, ahogy mondtam, az alkohol nem felekezeti kérdés, és hát ott ültem például egy férfi körben, ahogy bemutatkoztak, elmondták a történet, egyik nyomozó X városból, a másik katolikus hívő restaurátor dunántúli városból, lelkész, nem lelki, hívő, nem hívő. Az egyik azt mondja, hogy én 18-szor vagyok itt. Például. Micsoda uta. És mégis még mindig ott van 18. Még él, egyáltalán él. Ha. Azt mondják, egy másik azt mondja, múltkor itt voltam, megtértem. Meggyógyított az Úr. Mentem haza, a keletiben át kellett szállni, hát bementem a kocsmába. Még ott a kezd, megtérés, meggyógyul, és még a keletiben, ugye. Micsoda fájdalom, micsoda kudarcok. De ez a dömösi hely, ahogy bemegyünk a fő bejáraton, meg ahogy kijövünk, tessék elképzelni, tehát ez tényleg így van, fizikálisan is, de szimbolikusan is, hogy tárva nyitva vele szembe a kocsmajtó. Tehát az, ott az utcán piaszag van. Micsoda küzdelem, ha ismeri valaki, legyetek jók, ha tudtok kis filmet, hogy hát nem adott föl, hát nem mondja a külöpadja. Mindig más formában az Úrral szemben. Szóval folyik a nagy küzdelem, és van, aki tényleg hitre jut, meggyógyul, visszajár, ott sokan segítők, bizonyságtevők vannak, akik ott gyógyultak meg. Ismerem a kárpátaljai, tudunk a kárpátaljai csongori misszióról, azt egy kárpátaljai lelkész vezető, aki szintén ugye alkoholista volt, szobafestő volt, Moszkvában is dolgozott mindenfele, és egy szigorú ember, a Mocsai Sanyi bácsi, ott nincs kecmec, lábat kell mosni rendesen, és egyébként én tudom az ő ismerem stílusát, és mégis hitelek, hogy meggyógyulnak, megtérnek ott sokan, és sok kárpátaljai ember, akik nem mindenki szegény amúgy, mert sokan azt mondja, mindenki szegény, nem, keményen dolgoznak, sokan Magyarországon, sokfele, és a férfiak a tizedüket adják be. Tehát a gyógyult férfiak adják be a tizedüket. Értjük? Ez őrület. Amíg Dömösön mindent a Orbán Viktor fizet, hogy így mondja, most kisarkítom viccesen. Fizetne. A kormány, az állam fizet, és akkor majd 18-szor ott van. De egyszer a saját tizedéből, nem tudom melyikünk fizet tizedet, ilyen célokra. Tehát óriási, döbbenetes dolgok vannak azért az életben. Egyet mondok, még ezt befejezem, hogy ezeket azért mondjuk el itt, hogy ha valaki valamit eddig nem tudott, tudjon róla, tehát van baj, van gyógyulás, forduljunk egymáshoz, állandóan kapom a telefonokat én is. János, a hugommal ez van, az apám, a munkatársammal, mit mondasz, hova vigyük, mit csináljunk. Tehát ezt működtetni kell. Itt Pilisse van, itt vagyunk tavasszal, hát nem hosszú az egész, hétfőtől péntekig. De jó sűrű volt, és hála Istennek nagyon áldott alkalom volt, és már kedd van, és felhívva az egyik lelkész nyírségből, hogy János, vihetek még valakit? Most olvastam az interneten, hogy megy a hét nálatok. Hát mondom, persze, hát azért vagyunk. Na de hát még a kocsmában, azt mondja. Hát de ez van. És van egy fiatal lelkész, 4 gyerekes fiatal lelkész édesapa, aki 200-valahány kilométerről bemegy a kocsmába, és elhozza ide. És mondom, Péter, ha közeledtek, akkor hívd még föl. És megérkezik itt a vacsora után, elkezdett egy a Langemese egy szenzációs filmet vetíteni. Nem volt bizalmam benne. Mondom, hozott valami amerikai löttyöt, egy amerikai film volt. Mit nézünk itt? Fantasztikus film volt. Egy igazi, hiteles, nagy megtéréses, metamorfózisos film volt. Megérkezik a srác, megyek ki eléjük, iszonyú ideges, szívja a cigarettát, ő mondom, de jó, hogy megjöttetek, egy nagyon jó filmet, nézzük az alaksor, vagy dehogy is nézek filmet, én felhívom az asszonyt, mobil, cigi, őrült ideges. És hát csak bejött, és olyan jó volt a film, leült és végignézte. És a lényeg az, azt akarom mondani, tegnap délelőtt ő hívott, például telefonon, és, ja igen, mert a lelkész megtudta, hogy sinekre akar feküdni az atyafi. Tehát aki már 10 évvel ezelőtt, ő is megtért, meggyógyult. Családja van, saját lányai és fogadott lánya. És a fogadott lányát 3 cigány megerőszakolta, és ő úgy tudja, hogy a rendőrség összejátszott ezzel a cigány társasággal, és ez neki elég volt, bekattant és beköltözött a kocsmába. Egy gazdálkodó, okos, belevaló srác. Úgyhogy óriási drámák vannak. Na és akkor így ezt a lelkész megtudja, fogja, mint ugye a samaritános történetben, és őt itt Isten életre sokkolta. Tehát, hogy ilyen is van. Életre sokkolta. Tehát meghalt a szíve, elfogyott a reménye, és van valaki, vállra viszi, idehozza, és hát ez márciusban volt, hogy mikor is. Olyan boldog volt, hogy láttam a Facebookon a kislányokkal kirándul a parlamenthez, meg ez, meg az, és hát éppen tegnap is beszélgettünk. Elmondta, hogy nem nehezen viseli a gyülekezet az ő kérdéseit, mert ő kételkedő alkatom. Én is az vagyok, nyugodtan beszélgessünk. Tehát ez az egyik, hogy ez is misszió, evangelizáció, ezeket nem lehet szétválasztani. Következő pont. Után éneklünk egyet majd, hogy megszakítsuk egy kirándulás. Mi közünk nekünk ehhez? Rengeteg. Testvérek, rengeteg. Egyrészt talán már kezd kinőni az egyház abból, hogy az az egyház, hogy húzzuk a harangot, beülünk egy jéghideg, kényelmetlen templompadba, jelmezes bácsit, akit fizetünk, meghallgatjuk, és húsleves utána. És akkor ez a gyakorló kereszt. Ezt elhitette az ördög velünk, és ehhez a párt nagyon jó eszköz volt, mert a párt is ezt csinálta velünk az elmúlt évtizedekben, hogy beszorítani, mumifikálni, kriptába szorítani, ezt a néhány szerencsét, hát ezt mondták nekem, 60-as években fölállított a tanárnő, hogy ki konfirmál idén, én volt, 12 éves voltam, ennek vége, azt mondta. Erről beszél, én álltam, a Kovács Éva volt, még ő állt, és azt mondta, vége az egyháznak, ez a nagymamák ügye, és hát ezeket még azért nem bántjuk, de így áll. És ez, tehát a Rákosi korszak nem egyház üldöző volt, hanem a Rákosi az egyházat meg akarták szüntetni. Tehát meg akarták, el akarták. Tehát az a kor, ahol a bíborost, akkori Magyarországnak az egyik legnagyobb tekintélye volt, egyszerűen letartóztatják, bent az András alatt van, mesztelen levetkőztetik, és heteken keresztül rugdossák és drogozzák, és előre nyilatkozott szegény, hogy bármit aláír, ne higgyék el, mert tudta, hogy mi várott rá. Tehát, és a történészek szerint az amerikai nagykövetségre többek között azért tették be, hát Budapest közepén élt 15 évig fogságban, végül is a Mindszenti, mert valószínűleg kivégezték volna. Tehát nem volt tekintély, az egyházat meg kell szüntetni. És ez egy beszorított dolog. És ezt sokan megszokták. Ezt megszokták a lelkészek, megszokták a hívek, meg hogy a templom. De hogy erről hol olvasunk az Új Szövetségben, hogy Jézus tényleg azt mondta, hogy építsetek katedrálisokat, és ott egy órával intézzétek el ezt a kérdést, ez egyáltalán nem így van. Tehát a kirándulásnak teológiai alapja van. Többek között micsoda, hogy az Úr alkonyatkor sétált az oltár körül, és körbevitte a persei ládát, vagy a nagy túrót. Sétált a kertben. A kertben. Alkonyatkor. Madárta. Illat. Micsoda őszi illatok vannak. Hát nem részegülünk meg ezektől. Hát nem valami csoda, amit Isten körénk teremtett. És mi tényleg hideg templomokban képzeljük el az Istent. Ismerjük Ápri versét. A csavargó, a halálra gondolt színű vers. Uram, mert aztán bementem templomodban, és papod azt prédikálta, hogy gyűlöld meg a világot, vonulj ki belőle. Uram, te ezt nem akarhatod. És akkor felsorolja a madarakat, az erdőt. És mindent, ami éltet minket, amit nekünk teremtett. És az Úr Jézus mit csinált? Állandóan kint volt. Tóparton, természetben. Hát a srácokkal gyalogolt a búzában. Hát a teli vannak a beszédei, amiből mi csinálunk, nagy prédikát, dogmatikát. Aztán nézd a madarakat, nézd a kalászokat, nézd a égalját. Nézd meg a madarakat, hogy ellátja őket Isten. Hát az Úr Jézus normális volt. És természetesen. És ha arról szól, hogy megéheztek, akkor ettek a búzából. Na, jöttök a kegyesek, az ítélő gépek. Azt a betyárját. A legnagyobb kárt a hívő ítélőgépek csinálják az egyházban és az egyház körül. Akik maguk is esendőek, de ők megszokták ezt. Ez jól megy nekik. Ez az ő foglalkozó, a hivatásuk az ítélkezés. Azonnal. És az Úr Jézus meg természetes, normális, és együtt van velük. Tehát ez az alapja, hogy nem vetjük meg a templomot, szeretjük. Az Úrért szeretjük, mert hát ott összetalálkozunk, összegyűlünk, de ezt tudnunk kell, hogy ő nem templomot építe, hanem a te testedet, a te testedet, ami összefüggés van a tényleg az italoddal, az ételeddel, hogy mit veszel be, hogy tényleg mozogsz-e, hogy tényleg. És akkor én is Istennek egy bolond szolgája, a Kelenföld gyülekező esperes voltam, igazgató lelkész, utcai szociális munka, minden egyéb, és élveztem, és szerettem, és így éjfélkor is dolgoztam. És akkor egy reggel 8-as Isten tiszteltem, felmegyek a szószékre, és hoppá, nem tudok olvasni. Elmentek a betűk. Húha! Körülnéztem, amíg van egy-két nyugdíjas lelkész, mondom, ez volt a szemben. Én eldobom itt magam, legalább valaki befejezi majd. Akkor is még ez volt. Nem most, hogy jaj, én rosszul vagyok, hanem ki fogja befejezni a misét. És aztán ez pünkös reggel volt, és még utána jött a 11 órási főistentisztelet, 10-valahány konfirmandussal, melegben, minden. Fölhívtam a doktornénit, a gyerekeink, egy normális doktornéni. Mondom, Piroska néni, mit csináljak? Rosszul lettem, most jön a főistentisztelet. Jánoskám, van otthon konyak? Ezt most a jelenlévő kegyesek miatt mondom, hogy végképp rosszul legyenek tőlem. De hát csak viccenek. Hát nincs. Hát küldd el a gyereket éjjel-nappalba. Az van éjjel-nappal, ugye van? De eszméletlen. Valami csoda dolgok ezek a hívők, akiknek a lábuk a földig ér. Nagyon szeressük őket, becsüljük meg Isten ajándékai. Azt mondja, Isten tisztelet, egy korty és egy kávé. Meg hát még hozzátettem persze magamban az imát. És a 2 órás ünnepi konfirmációs istentisztelet szépen hibátlan lement. Hétfőn elmentem a belgyógyász kardiológushoz. Tehát ez a doktor néni távgyógyítás végzett, tehát gondolt, hogy keringési problémák, vérnyomás, tehát egy picit meglökni a vérkeringés, ennyi volt csak. Tehát nem így kezdtem a prédikációt, hogy pici apáim. Semmi gond nem volt ilyen szempontból. Jól kivizsgált a hívő kardiológus, hát ráadásul szabad egyházi karizmatikus, hogy kikhez járunk. Ah! És ott mindenki előtt többen voltak a rendelőben, azt mondja, János, ezt vegye figyelmeztetésül Istentől. Nincs tovább sült kolbász. Ez volt a legfájdalmasabb. Nincs tovább az. Na hát egyenes a Moszkva téren a sült kolbászoshoz mentem egyébként. Tehát mondom, utoljára még benyomom a sült kolbász. Mustár, minden. De nem is ez a helyzet, és azóta is van sült kolbász, hanem a hívő bolondság. Mert van pozitív bolondság, de van negatív bolondság is. Hogy mi szolgálunk az Úrért, és nem figyelünk a családunkra, nem figyelünk a gyerekünkre, nem figyelünk a májunkra, a testünkre, az idegrendszerünkre, és egy csomó mindenre. És akkor bejöttek a szabadnapok, most már minden hónapban eltűnök néhány napra, és tehát mondhatnám a magam példáját is, hogy oda kell figyelni. Ez normális dolog, ez természetes dolog, ez nem wellness kereszténység, ez egy kötelesség az Isten, a testem, a családom, a környezetem iránt. Tehát a mozgás, kinek mi és hogyan. Nekem például nagyon jó a gyógyvíz, mondjuk például, mert az ráadásul az is abszolút biblikus, egy külön előadást tudnék tartani a teológiájáról, mert az Isten ajándéka a földből jön, teli van gyógyvíz, a nap, Isten napja, leteszel az öltözőbe minden marhaságot, kütyüt és egyebeket, és mint a bemerítkezés, mint a mikve, ugye a zsidó hitben, belvárosban is van mikve, a tisztulási fürdő nőknek, és minden gyűrűt, és mindent letesznek, és teljesen alámerülnek. És itt vagyok, Uram, és szeretnék megtisztulni, meggyógyulni, meg minden. És nem szolgáló gép vagyok, meg mártír, meg nem tudom micsoda. Próbált engem józanítani az Isten, vagy 30 év és rám küldött egy norvég lelkész, akkor még ifjúsági lelkész voltam, és ugyanígy pörögtem, 170 napot voltam távol a családomtól. Mert ifjúsági táborokat vezettem. 170 napot. Az Úrért. De a gyerekem nem ismert. Majdnem. És akkor mondta a norvég, te azt hiszed, hogy Isten azt akarja, hogy 40 évesen a temetőben kerülj, és azt mondják, hogy az Úrért eléget. Tehát józanít minket az Isten, csak nem hallgatunk rá. No, tehát kirándulás, nem is erről akartam beszélni, csak ez nagyon fontos, ez az összefüggés, hogy legyünk normálisak, és éljünk az Isten teremtettségével, és hány ilyen, most csak hirtelen eszembe jut Cseri Kálmán. Voltam náluk, ott Kecskemét mellett van egy ház, kecskeméti reformátusoknak, Emmaus ház. Kint a pusztaságban, ilyen homokos, dű erdő, akácos erdő közepén ott egy ház, és ő ott minden évben tartott, most már Vég Tamás vezeti, református lelkészeknek csendes hetet. Mert azt mondta az akkori püspök, még a kommunizmusban, hogy olyan sok baj van, hogy Kálmán szabad kezet kapsz, csinálj, amit akarsz, gondozd őket. Na, egy ilyen, és soha nem felejtem el, ott szolgáltam egy-két napig, és akkor a poros, a homokos dűlő úton sétált egy lelkésszel. Én meg jöttem ki éppen autóval, és emlékszem ezek, megmaradnak ilyen képek is, így köszönt el, így. És a Kálmán ment ott az akácosba, sétált egy lelkésszel. Hát ez mi, testvérek? Ez misszió, evangelizáció, lelki gondozás, wellness, kereszténység. Minden együtt. Egy csodálatos dolog. Isten embere, Isten gyermeke, sétálunk az akácosban. Menjünk, menjünk. Így, tehát bárkivel elindulsz, és az már mozgás, az már kirándulás. Kit írja? Tehát ezeken görcsünk, hogy hogy tudunk misszionálni, hogy legyünk normálisak. Én ezt mondom. Tehát vannak ilyen, már bocsánat a kifejezésekért, de kicsit erősek ezek, de ilyen igegépek, ilyen igesarozók, ilyen kalasnyikovos keresztények, azonnal lelőnek, azonnal beszorítanak, és meg nem tudsz normálisan tejázni valakivel? És megkérdezni, hogy tényleg mi újság? Hogy mennek a dolgok? És akkor közben az úgy is jön, úgy is, ha természetes, ha önazonos vagy, mint egy magyar puli, vagy amilyen volt az Úr Jézus, az úgy is működik. Ha te Isten embere, Isten gyermeke vagy, minden kolbászszerés között, bármihol, vagy intenzív osztályon, akárhol. És lehet, hogy hallgatni kell, lehet, hogy sírni kell, lehet, hogy a kezét megfogni, mindegy, ez fog működni. És ez a Kelenföld gyülekezetünkben, most jut eszembe, volt csepeli vasmunkás, munkásőr volt, minden volt. 46 évesen kezdett el hozzánk járni, aztán megkereszteltem 46 éves korában, együtt a nagy kamasz fiával, és nagy dumás volt, nagy biciklis volt. Megtérésről is így beszélt, hogy meg kell fordítani a biciklit. Tehát ilyen. De tényleg megtért. De hát a karakterünk azért sokszor megmarad. És akkor hát mi legyen a Willivel? Most hát ez a gyülekezet nem passzív, csetszopóknak a közössége, hogy nézzünk előre, és hétről hétre, áldott, igen, hirdetj, áldott, ez jó, áldott, de te mit csinálsz? Tehát ahogy megtérsz, második percben misszionáros vagy, és keresztény vagy. Mi a dolgod? A Koreában nagy ébredés van, egy koreai keresztény megtér, felvesz egy bibliai nevet is, és azonnal keresi Isten akaratát, hogy mi az ő dolga. És lehet, hogy mint rendőr, vagy akármit, mi a feladatom, mi a dolgom? Na, a Willi. Hát a Willi nem volt feltétlenül alkalmas, mit tudom én, milyen előadások tartására, de ővel együtt szépen kitaláltuk. Egyrészt nem volt olyan lámpa, amit ne javított volna meg. Nem volt olyan lökött gyülekezetük, akit ne üvöltött volna le. Tehát azért nagy természet volt. Nem volt egyszerű a Willi, nagyon szerettem. És kitalálta, hogy bicikliszakkör, nem tudom már, mi volt a neve. Tehát ezeket az elkényeztetett kis finnyi-fanyi budai gyerekeket tanított, hogy hogy kell a defektet megszerelni. Mert mindenért rohanunk és fizetünk, és a többi. És hétről hétre ott egy műhelyt kialakított, ott élet volt, ott biciklit szereltek, ott Dunapartra mentek kirándulni. Időnként panasz volt, hogy benyomott söröket, és azon is dolgoztunk, hogy ne legyen. Aztán kapott az Istentől 7 évet. Áldott 7 évet. És reményik, és Luther volt, és Biblia volt a kórházi kis szekrényén. Ezek csodálatos dolgok, és kirándulás. És lehet a Kelenföld gyülekezetben külön a nyugdíjas biblióra kirándult. Mentek Székesfehérvárra, ide-oda. Ezek nagyon fontosak. Az ifjúsággal állandóan kimentünk, bementünk, ezt csináltuk. Már emlékszem, Csormáson kimentünk egy tanyára szalonát sütni. Hát, tehát, ha kiállok, hogy a csendes napot tartunk a tanyán, és ez lesz az ige, jó van. Ahol ez működ, de ezek pogányok voltak, ezek köptek a pap után, ez egy istentelen ateista falu volt, ahol voltam. És meg kellett ezt tanulni, hogy ne rázd a szószéket és szidd a kommunistákat, hanem legyél ember. Értsd meg, hogy ők cselédek voltak. És azt érték meg, hogy a gróf meg a pap fölöttünk van. És megutálták az egyházat különböző okok miatt. És akkor szalonasütés. És aztán vittem a gitárt, pengettünk, beszélgettünk, ez az amaz. Hí, ki is volt ez most? Valakivel találkoztam. Azt mondja, évtizedekkel ezelőtt, és elkezd nekem gitározni, na eszembe jut, tehát minden nap valahol vagyok, már nem tudom hol, valakivel találkoztam, talán egy lelkész, vagy kimondta, elkezdi nekem gitáron énekelni a börtön ablakába, soha nem süt be a nap. János, ezt tőle tanultam, mondja. Ez egy ilyen szentimentális, tábortüzes dal. És tőlem tanulta, azt mondja. Vagy egy, mert hogy énekeltünk mást is, de persze, ami nem ellentétes az igével. Vagy még egyet mondok, egy volt konfirmandusom, hat gyerek volt, jéghideg tanyán éltek, csont alkoholista mindkét szülő. Soha nem fejtem el, mínusz 20 fokos hidegbe kimentem a tanyára, és szülők nincsenek otthon, az egyik kislány tartja a kis testvérét a kezébe, azon alig van ruha, így a taknya, nyála, minden, hideg a tanya, hát mondom, ez borzasztó. Szép lassan elkezdtük a dolgokat intézni, csináni, azt hiszem négyet kereszteltem, volt olyan egyszerre, én vittem őket Trabanttal 430 kilométerre, Gyenesdiásra először nyaralni, konfirmáltam őket, és akkor már régen nem voltam a faluban, akkor meghallom, hogy hát az egyik kislány olasz, Ausztriában, aztán Olaszországban prostituált. És akkor időnként így eszembe jutott, szívem majd meghasaltam, akkor rágondoltam, és talán 10 évvel ezelőtt kapok tőle egy e-mailt, hogy Kaliforniában él. És azt mondja, János, amiket te gitároztál, énekeltél velünk a gerendás irodában, azok jutottak nekem mindig eszembe az életem nehéz pontjain. Én nem tudok gitár, kicsit tudok pengetni, és ez így megmaradt neki. Azt mondja, sok rockstar vagy, van, de nekem te vagy a rockstar. Tehát, de ez nem dicsekvés, ez Isten így vezetgetett minket, hogy, és ő velük is, hát sokat voltunk udvaron, stb. Tehát a kirándulás, mozgás, sport, foci és a többi, ott szintén gerendásra egy egyházellenes közeg volt, és a plébános is, meg én is szerettünk focizni. És megbeszéltük szombaton, hogy a konfirmandus óra után, meg a hittanóra után összejövünk, és rohant a Gajdács Pali, akivel szintén most a interneten kapcsolatom van, hogy János bácsi, megrúgtak a katolikusok. Az úgy megmaradt bennem. Hát mondom, plébános úr, ne rúgdossatok minket. Egy felekezeti harc alakult ki. Óriási volt, nagyon jó volt. És akkor a tanárok, néhány tanár, aki hát ezt nem nézte jó szemmel, hogy mi miért jövünk ki a templomosat. Hát nagyon raffinált huncut ez a két pap, ezek beeltetik a gyerekeket és fociznak velük. És aztán üzentünk, hogy hát mi szeretünk a legjobban focizni, mi lelkészek. Tehát csak egy mondat még, hát ez van a klasszikus buszos kirándulásokat, azt is szervezik a gyülekezetek, tehát rengeteg formája van, ezt akartam ezzel mondani, a kirándulásnak. A buszos kirándulásra eljönnek olyan családtagok, akik egyébként nem járnak gyülekezetbe, a mikrofonban nagyon jó dolgokat el lehet közben mondani, nagyon jókat lehet énekelni, és ezt is lehet holisztikusan, tehát mi szent helyre elmentünk, ahol istentiszteletet is tartottunk napközben. Na, tehát evangelizáció. Tehát a vázlatpontok ezek, hogy mi az evangélium, mit nevezünk evangelizációnak, ki az evangelizáció, ott van lapon, hol és milyen módszerrel lehet hirdetni az evangéliumot, mit tehetünk az ébredésért, milyen eszközei, gyakorlati feltételei vannak az evangelizációnak, mi az evangelizáció következménye. Én ezt most elpróbálom olvasni, kövessük, és hatkor majd vacsorázunk, ami belefér. Tehát mi az evangélium? Hát ezt úgy nagyjából tudjuk, tehát az evangélium jó hír, ez az örömhír arról, hogy Isten Jézusban, Jézus által megváltotta az elveszett embert, világot a bűntől, haláltól, ördög hatalmától. És a János 3.16, hogy így szerette Isten a világ. Ezt tudni kell, ez fontos kérdés, egyszer odalépett hozzám Kelenföldön egy idős néni. János testvér, azt mondja, régen beszélt Jézus véréről, nekem mondja. És hát önérzetünk azon, magam, én nem mondtam neki, mert hát idős néni, hát nem beszélhetek vele szemtelenül, hogy mi van most, mit szól bele, most mit kontrollál, mit osztályoz engem? Mi Jézus vére. És aztán az ember jó, ha lehiggad egy kicsit. Szentleg sokszor mondja, hogy nyugi. És gondolkodj el. És akkor tényleg végig gondoltam. És tényleg van jelentősége, hogy mondjuk Isten Jézus vére. Tehát, hogy mikor mondtuk el, egy másik embernek a klasszikus evangéliumot. Ez fontos. De azt is persze szeretettel tapintatva. Mit nevezünk evangelizáció? Evangelizáció ennek az üzenetnek a hirdetése, átadása a Szentlélek által. Az evangelizáció, nem gépek vagyunk, hogy megtanult 5 pontban, rengeteg ilyen evangelizációs képzés van. Első pont, mert hagyjuk meg fejünket 45 fokos szögbe, ezt mondjuk, azt mondjuk, amazt mondjuk. Oké, persze, Isten belebújik ezekbe a kis módszereinkbe, de Jézusra nézünk, az teljesen szabadon. Az evangelizáció a missziónak és az ige hirdetésnek része ugyan, de ezen belül egyedi, speciális szolgálat. Koncentráltan, intenzíven, sodró, meggyőző erővel szól a bűnről, az elveszettségről, a kárhozatról, az eljövendő haragról, de ugyanilyen módon hirdeti a szabadulást, a bűnbocsánatot, az új és örök életet. Az isteni vonzás ellenállhatatlanná válik a lélek általi evangelizációban is. Ez a lényeg. Tehát én nekem nagyon áll a hátam a szőr, nem tudom, van-e rajta, majd megnézem a tükörbe, hogy előadják a hívő. Állandóan ez az antropocentrikus. Tehát pont az ellentétje annak, amit a Kovács László mondott. Hogy ha te ezt teszed, ha te azt teszed, testvérek, ha bőtölünk, ha imádkozunk, akkor jön az ébredés. Hány ilyet hallok? Ébredés tetszik, hogy hol van és hogy van? A temetőben, a halottak között. Kiárad a lélek és élettámad. Ennyi. Ez az ébredés. És tehát minden a lélek jelenléten múlik. Tehát Isten ott van-e, vagy nincs? Ez. És ezért lehet, persze ezt lehet kívánni, kérni, kiáltani, de nem mi adunk életet hitesre. Ki az evangelizátor? Minden hitre jutott, megtért, újjászületett ember a maga módján, személyisége szerint, és a kapott ajándékok alapján misszionárus is egyben. Mindenki. Ezt az egyház nagy része elfelejtette. Tehát mi dedós kereszténységet művelünk sokszor, tehát ismerek olyan X gyülekezetet, azt mondják, hogy a presbiter arra való, hogy seperje a járdát. Hát persze, de hát a tiszteletes úr is, az ő kezese fog tönkre menni, és persze bizonyos dolgokra kiképez az egyház embereket, és az első időben se úgy volt, hogy össze-vissza mindenki prédikált, na de hát mindenki dolga az evangélium továbbadása. Képes arra, ha egyszerűen is, hogy hirdesse szóval és tettel az evangéliumot, Isten országának valóságát. Ugyanakkor Isten kiválaszt és alkalmassá tesz embereket arra, hogy az evangéliumot közelieknek és távoliaknak érthetővé, befogadhatóvá tegyék. Ezek az evangelizátorok, evangélisták, Efezus 4-ben van egy ilyen, igen, akik a Szentlélek által megtisztított, irányított, ihletett emberek. Egyébként itt megállok, én tegnap elolvastam újra, mert jó pár éve írtam már, és azt akarom mondani, hogy ez mindenkire vonatkozik. Tehát persze, Isten kreál egy Billy Grahamet, vagy ezt a Stuart Jakabot, vagy Schröter Ferencet, vagy mondhatnánk neveket, akikről éreztük, hogy igen, őket Isten fölkente, megbízta egy ilyen direktebb szolgálatra, például, hogy tényleg televízióban, vagy nem hívők között tudják elmondani az evangéliumot, de ne tévesszen meg minket, valahol mindnyájan evangélisták, tehát az evangélium képviselői kell, hogy legyünk. Tehát amiket itt írok, hogy megtisztított, meg egyéb, ez mindnyájunkra vonatkozik. De még inkább Isten akaratát, igéjét, örök és aktuális üzenetét képviseli, akik képesek az embereket Istenhez vezetni. Az ilyen emberek szavaikkal, gesztusaikkal, egész életükkel sugározzák, közvetítik Isten szentségét és szeretetét. Érzékenyek az emberek fájdalmára, az ébredések nem ezzel kezdődnek, de ahol ébredés van, ott a Mózeseknek, Páloknak, és mi összeszorul a szívük. Nem ítélkezésre, hanem összeszorul a szívük, majd meg szakad a szívük. Egyébként ez a Golgota, az a szív maghasadás. Ott az Isten szíve Jézusban meghasad, megszakad. Ez a Golgota, ez a kereszténység, ez az evangelizáció, amikor összeszorul a szíved. És azt mondod, ez így nem jó. Hogy halomra pusztítjuk a magzatokat, hogy öljük a májunkat, és stb. Ez így nem jó. Megindul a szívünk. Olyan csodálat, és itt is, nyilván jelenről között is. És látok egy mondjuk egy dobódani evangélikus fiatal lelkész, aki még 10 éve tök hitetlen volt, és Isten ránehezíti a magzat ügyet, például rá, meg a feleségére. És tehát fölvesznek emberek ilyen nagy szolgálatokat, nagyon nagy dolgok ezek. Aki most beszélt a Deák téri templomban, 1200 ember előtt az olajanet. Egy tök világi csaj volt, hegyegő, letyegő minden. És már nem tudom mióta, vagy 15 éve Isten ránehezítette, és intelligensen hittel végzi ezt az életvédelmi szolgálatot. Tehát érzékeny emberek Isten fájdalmára, Isten mentő szeretetére egyáltalán forrón szeretik Istent és az embereket. Ha nem, akkor ne menj műtőbe. Akkor ne menj műtőbe. Mert itt életekről van szó, itt idegrendszerekről van szó. Ahogy Gyökösi mondta, hogy be kell mosakodni. Nem lehet mocskos kézzel hozzányúlni egy élethez, egy szívhez. Tehát forrón szeretik Istent és az embereket. A szívük összetört a világ bűne fájdalma miatt. Azonosulnak Jézus halálos ember szeretetével. Egyetlen céljuk van embereket menteni az élet számára. Hol és milyen módszer, tehát újra mondom, ez mindenkire vonatkozik, de Isten ki, tehát ad különös ajándékokat egyes helyzetekben. És aztán vissza is vehetünk. Hol és milyen módszerrel lehet hirdetni az evangéliumot? Az evangelizáció helyszíne az egész világ. Egyházi épület, hozzáteszem is, ott is lehet éppen, de családi otthon, kórház, börtön, temető, parlament, stadion, utca, természet. Vagyis bárhol megszólalhat az ige. De leginkább ott, ahol szükségben élnek az emberek, akik hiával vannak Isten dicsőségének. Az evangelizáció módja elsősorban és döntően az ige hirdetése. Mert az evangélium Istennek ereje, amit nem lehet ügyeskedve hatásvadász módon pótolni, manipulálni, mímelni. Például a kárhozattal való riogatással. Mert ez tök jó módszer. Tehát jól betojatni az embereket. Aki amúgy is nyomorult, ő is, mindenki nyomorult, mindenki baj van, és egy héten keresztül szidod őket, és már érzik a kénkőszor, már mindent éreznek, mindent tudnak. És akkor szombat este úgy megtérnek, hogy tehát értjük? Tehát karikírozok persze. De nekem az evangelizáció nem az, hogy mentek a pokolba, és halálra rémültök, hanem az evangelizáció az, hogy szervusz, hogy vagy, itt vagyok, hogy bírod. Tudok rólad. Szeretlek. Hát hogy beszél az atya a két lókötővel? Lukács 15-ben. Hogy beszél? Úgy, hogy tróger, meg elkárhozol, meg hol vagy? Merre vagy? Hogy bírod? Hát fiam, mindenem a tiéd. Mondja ő hülye gőgös majom fiának. Mindenem a tiéd. A másik meg gennyesen, mocskosan, hadd ne mondja, milyen szagokkal jön haza, és elé fut és átöleli. Hát ilyen bolond az Isten. És akkor kiáll akit az Isten pokolból mentett ki, és elkezd észtosztani meg igazságot, meg pokollal riogatni. Persze, van pokol, hát persze. Leginkább az Isten nélküliség. És az is pokol, hogyha Isten nélkül szeretetlenül beszélek egy másik ember. Az pokol, az biztos, hogy pokol. Ugyanakkor Jézus példáján tájékozódva az evangelizáció sokkal színesebb, érdekesebb, személyre és helyzetre szabottabb, mint ahogyan sokan elképzelik vagy gyakorolják. Ebből a szempontból is érdemes végig tanulmányozni az újszövetségi tudósításokat. Jézus hol? Hát Jézus tuti evangélista volt. Tuti evangelizátor volt. Hát akkor figyeljük, akkor tanuljuk őt tőle. Azt csinálta, amit mi csinálunk. Ilyen plakátolás, egy hét gyomrozás, és ezt csinálta. Normális volt. Odaült, odafeküdt, rajzolt a porba, semmi sablont nem fedezel föl. De ott van Isten, jelen van Isten. És olyat tesz, ami annak az embernek kell, hogy kimozduljon a holtpontról. A szó szerinti holtpontról. Jézus hol, hogyan, kik felé végezte az ige hirdetését? Nála nem lehet sablonokat felfedezni. Az evangelizáció történhet négy szemközt, kis közösségbe, vagy tömegek előtt is. Istent nem lehet megkötni, befolyásolni munkájában. Ott és úgy nyilvánul meg, ahol és ahogyan akarja. Ha az mozi, ha az kocsma, ha bárhol, börtön, intenzív szoba, bárhol. Belearázkodik akármig a templomokba, felekezetekbe, liturgiákba, dogmatikákba is, de bármikor szabadon túl is lép ezeken, küldöttei, eszközei által. Sokan ezért nem örülnek az evangéliumi mozgásoknak, újulásoknak, ébredéseknek, mert ilyenkor Isten maga veszi át az irányítást, és ez sértheti egyesek érdekeit. Mit tehetünk az ébredésért? Az evangelizáció az ébresztés szolgálata. A bűn álmában alszik a világ, és néhol az egyház is. Az ébredésért imádkozni lehet, szabad és kell, egyénileg is, akár ökumenikus közösségben is, kiáltani, sírni, böjtölni. Az elhívottak meg kell, hogy vallják bűneiket, oda kell, hogy szánják életüket teljesen, és be kell teljesedniük Szentlélekkel. Ezt tehetjük, de ettől nem lesz ébredés. Az ébredés Isten adja. De ezt meg kell tennünk. Ez olyan, mint a Garádi Péter testvérem elvitt múltkor vitorlázni, és kiderült, hogy teljesen normális ember, tehát nem csak nagy előadásokat tud tartani az egyház romlásáról és megtéréssel, hanem vitorlázni is tud. Mégpedig évtizedek óta. És mégpedig az édesapjától tanulta. És minden kütyűnek, műtyűnek, mindennek neve van. És az, ha jól mondom, tűnt, de az nem zászló, mondani, itt a zászló, az nem, az a lobogó. Mind, helye, mind, fantasztikus. De ha nincs szél, nincs olyan szent Garádi Péter, vagy az egész, mint három püspök fújhatja a partról, vagy az egész zsinat, Ferenc pápástól kezdve a Turmezei, meg a Billy Graham, meg a Cseri Kálmán, egy kanyit nem mozdul az a vitorlás. Értjük? Ez a lényeg. Hát takarítsuk ki, hát persze, igen. És Uram, adj szelet, hát minden szolgálat előtt ő. Ezért könnyedik én is. És ez tényleg komoly dolog, ez így van. Na, milyen eszközei, gyakorlati feltételei vannak az evangelizációnak? Valójában csak egy. A Szent Háromság jelenléte, munkája, akit és amit semmilyen jó szándékú ügyködéssel nem lehet helyettesíteni. Ha ő velünk van, mindenünk van. Ha nincs velünk, semmink nincs. Semmink nincs. Semmi. Nincs semmi, Uram, nem fogtunk semmit. Hát fantasztikus sztorik vannak. Nem fogtunk semmit. Egy kanyi halunk, nincs semmi. De a te szavadra mégis. Nincs olyan áldott evangélista, aki hitet, életet tudna bárkinek is adni. Vagy édesapa, vagy tanár vagyok. Ugyanakkor a körülményektől, világi vagy felekezeti kultúrától függően törekedhetünk a jánosi útkészítésre. Néhányat felsorolok ezekből. Ízléses figyelemfelkeltő meghívás, amiben beletartozik az ige és a témaválasztás, plakátok, szórólapok készítése, média igénybevétele, munkatársak, itt azért egy pillanatra megállok, én nagyon sokat, hát 50, kb. 50 után van egy évben, ha Isten megadja jövő héten Zilak, meg Fazekas Harsánt, Erdély, aztán jön Szlovákia és a többi. És tényleg ítélkezés nélkül mondom, mert szeretettel megyek mindenhova. Van az a típus, az a gyülekezet, hogy meghívjuk ezt a valamely, most mondjam, Isten bohócát, vagy majmát, vagy milyen, ez úgyis eljön. Érdekesen beszél majd, de helyiek esetleg semmit nem csinálnak. Majd lesz, majd a jó Isten, majd a, na ez egyetem mondom. Ez nem éppen evangélizet, de előadás, reformációs előadás. Vigyem a fotóimat is. Vittem a felvidék. Vittem a fotóimat, előre levelezünk, telefonálunk, hogy viszem a fotót, azonnal reggel ki kell tenni, több száz fős egyházmegyei missziós nap. Na a lényeg az, minket apánk megtanított arra, hogy ha 8-kor indulunk, akkor 8 előtt 5 perccel ott vagyunk az autónál. Tehát nem 8 után 5 perccel, mert ez tiszteletlenség a másik élet. Tehát felvállalok, amit azt meg kell csinálni. Hát nem játék, a szolgálat nem játék. A lényeg az, megérkezek, iskolaudvar, tömeg, minden van ott, sátor, gulyás, amit akarsz. És semmi nincsen az én dolgaimhoz. Semmi, nincs paraván, nincs ez, nincs amaz, semmi nincs. Kezdem telefonálni lelkésznőnek, ennek, annak, ő ide telefon, oda. Lényeg nem halad, bosszant azért a dolog. És akkor megérkezik a lelkésznő, látja rajtam azért, hogy hát azért terhelt vagyok egy kicsit az ügyben. Azt mondja, ó, az Úristen mindent elsimít. Ez úgy megmaradt bennem. Most egyik oldalról igaz, mert végül is elsimította. Tehát végül is azok a nyomorult fotók fölkerültek, a szolgálatomat elmondtam egy teli teremben, meg minden, de semmi nem volt rendben. És ez így nincs rendben. Amikor ott vagyunk az irodában, nálunk mondjuk a missziói központi irodában, és ha az ablak maszatos, hát az az Isten ablaka. Tehát az nem a püspöké, vagy az evangélis egyházé, az nem lehet pókhálós, nem lehet légypiszkos, nem lehet hideg az a templom, értjük? Tehát ez minden összefügg. Az Úristen elsimítja. Hát micsoda szentelen duma ez? Hát ezt nem lehet csinálni. Hát tegyük meg a magunkét. Aztán ha nem tehetek róla, átéljük a csodákat, hogy elsimít. Tehát a magunk részéről Van olyan gyülekezet például, ahol a gyerekekkel, a lelkésznél a gyerekekkel hordattak ki a meghívókat. Be tudta szervezni őket. Egy máshogy jókat is mondjak. Egy másik gyülekezetben szolgálok, Dunántúl a református gyülekezet, és ott a fiatalok imádkoznak. Reggel összejöttek minden reggel, egy órát imádkozna az evangelizációért. És soha nem felejtem el, hogy mellettem ül a árva cigány gyerek, akit befogad a gyülekezet, a másik, kamaszok. És imádkoznak az esti, hogy egy református gyülekezet, evangélikus lelkész, és hogy megtérjenek emberek. Hát nem, hát valami csodálatos dolog. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Isten cselekszik, ez oké, de hát tegyem oda magamat, ha lehet. Sok ilyen példa van. Nagyszerű dolgok ezek. Média munkatársak, valamilyen formában az egész gyülekezet jó, ha megmozdul. Bevonás az imádkozásba, hívogatás, látogatás, alkalom lebonyolítása. Beállíthatunk testvéreket az érkezők fogadására, az alkalom alatti és utáni vigyázásba. Múltkor több mint ezen voltunk a Deák téren, és a Timit meg a Józsit kértem arra is, hogy kérem, hogy sasoljanak. Hát ez isteni szolgálat, hogy van két rendőrtestvérünk, aki ott vigyáz az ezer emberre. Mert nekem eszembe jutott a város közepén, bármikor bemegy, bedob valaki kézigránátot például. Bármikor, bármit. De most is loptak egyébként, eltűnt egy-két dolog meg. Tehát volt, hogy úrvacsorázni mennek előre, és a táskát már viszik el. Hát a város közepén. Na, tehát ez isteni szolgálat. Vicceltünk, hogy kölcsön kérem majd a revolverit, és a legjobb evangelizációs eszköz kitenni a revolvert, hogy tessék megtérni. Na jó, ez csak vicc. Igen, vigyázás, felügyelet, imádkozás, lelki gondozás, éneklés, bizonyságtétel, szeretetvendégség, utógondozás. A tanúságtétel legyen rövid, érthető, természetes és Krisztusra mutató. Hívőkörben vagyunk, itt azért ezt kimondom, rengeteg magamutogatás, gusztustalan dolgok vannak bizonyságtétel címen. Nem erről szól a dolog. Most is volt két bizonyságtétel, és ez a címe, ezt adjuk neki. És ezért is kérem őket, hogy mit tett velem az Isten. És most a Deák téren két katolikus bizonyságtevőnk volt, a gyülekezetnek ez nem is tartozik rájuk. Két megtért hívő katolikus. Az egyik költő, többszörösen kitüntetett, fantasztikus költő, Lackfi János, és a másik ez az Olajanet, aki életvédő. És erre kértem, hogy azt mondják el, hogy mit tett velük az Isten. És ennek van ereje. A tanúság legyen rövid, érthető, természetes és Krisztusra mutató. Ha van. Egyébként szolgálhattam egy hetet egyszer Cserikánál meghívására, és akkor hát okoskodtam. Mondom neki előzetes megbeszélésen, gondolta, teli van a gyülekezet tudósokkal, mindenféle megtért emberrel, csak óvatosan mondta, hogy Kálmán, nem gondolod, hogy lehetne minden este egy bizonyságtétel? Nem. Egyik mondott. Jó, oké, föltettem a kezem. Ugye nagy tekintélyben? Nem. És úgy érteni akartam, mert azért van helye a tanúságtételnek, de nézzük meg Pál leveleit. Egyszer-kétszer tesz bizonyságot. Aztán arról beszél, hogy Istennek mi most aktuális, profitai, apostoli üzenete, most, nektek, a lélek, ezt mondja a gyülekezetnek. Az meg nem a bizonyságtétel. Fölhasználhatja Isten. De a gyülekezetnek, az egyháznak erre van szüksége. Mit üzen az Úr ma, most, nekem, most a szívedben? Annak van értelme. A lélek általi zenélés, éneklés sok ajándékot közvetíthet, előkészít az ige befogadására, sőt, sok esetben a tiszta evangéliumot tartalmazza. De meg kell tisztítani az énekeinket is. Ott is van egy csomó lötyögés, ilyen emocionális, így érzem, úgy érzem. Nem, ott is azok a jó énekek, hogy ezt tette az Isten. Még nem is éltem én, te már úgy szerettél este. Ez ének. Ez tetszik. De azt mondja, hogy lötyögtem anyám méhében, és ott mit éreztem, meg cuppogtam jókat, meg mindent, és aztán megszülettem, és aztán a gyülekezet is egy ilyen kis termállötyögés. Ez nem érdek. Erre senki nem fog megtérni. Csak nézi, hogy mit bohózkodsz. De az, hogy még nem is éltem, és anyám úgy született, meg az én édesanyám, aki aztán 12-t szült, 13-a elvetélt, hogy rajta kimondták a halálos ítéletet, akkor magzat volt. És egy kis írmuska meghalt a családban, és akkor döntöttek a nagyszüleim úgy, hogy meghagyják ezt. Ez különös, hogy látták szemeit formálódó csontjaimat édesanyám méhében. Jézusra is a keresztre mutat, gyönyörködtet Isten szépségében, jóságában, ördögűző hatású a Szentlélek általi éneklés. Múlt héten Kárpátalján mondja az egyik testvér, hogy nem ismersz Magyarországon ördögűző katolikus papot, mert őt hívnánk meg előadásra. Oké, ne jajgassunk. Van ördög, és van ördögűzés. Csak mi evangélikusok kiegyeztünk vele, és szórakozik a gyülekezeteinkbe. Mert egyébként ott vannak a patanyomai. Tehát mi beűzzük őt a gyülekezetek. Miért? Hol van ördög? Ahol hazugság van, és gyűlölet. Ott van az ördög. Azt ki kéne űzni, elsősorban magamból. Csak azt teszem szóvá, hogy van, ahol ilyen liturgizálják csupán, tehát szabadegyházaknál is van ilyen veszély, katolikusoknál is éppen. Na de ez a lelkész test, tudjátok, mit mondott el? Gyorsan, ezek nagyon fontos dolgok. Az egyik konfirmandus kislány a barátnőjével ördögös anyagokat keres a interneten. Rengeteg van. Hát ez most nem reklám. Sátán, ördög, minden. Ezt csináld, azt mindenféle hülyeségek gyakorlat. És ez szerencsétlen kamaszok csinálják. És a kislány valami gyertyát tartott az internetes tanácsra, és a gyertya megmozdult a kezébe, és ledőlt. És azóta nem alszik, azóta azt mondja, hogy meg akarja ölni a macskát, nem egyszer azt hiszi, hogy meg kéne ölnöm az anyámat, és hát egy konfirmandus. Már hát ezért kérdezte tőlem ez a lelkész. És aztán interneten talált egy orosz, meg egy lengyel szerzetest, és megkereste őket Kárpátalján. És nagyon normálisak voltak, és értelmesek. Tehát, hogy van ez is, van ilyen is. De ne szorítsuk be ezeket. Jézus nem lehet liturgiába szorítani. Tudjuk, mi az ördögőzés. Például az, hogy vegyetek szent lelket. Tehát vegyél, kérjed a szent lelket, kérjed Isten jelenlétét. Töltekezd be vele, dicsőítsd életeddel, énekkel is éppen, de életed Isten. És kinyomjuk őt az életünkből. Ahogy Luther is mondta, tehát ki szent lelk által énekel, kétszeresen imádkozik, és mennie kell a gonosznak. És a Jézus tényleg gyűlöli a gonosz. Tehát a Jézus, én Jézusé vagyok. Ezt ő nem szereti. És ő az ő tulajdona, ő fizetett értem, ővé vagyok. Tehát vannak küzdelmek. Volt néhány küzdelem az én életemben. Idén tavasszal is egy. És ha itt ma elmondtam májusban azt, hogy kapaszkodtam ezekbe az énekekbe, igényben. Te tudsz, és akarsz segíteni. Segíts a bajomon. Jó. Tehát az evangelizációban mindig ott van a szent sürgetés, megtérésre hívás, ami nem lehet manipulatív, erőszakos, zsaroló. Isten szeretete az, amely megtérésre hív, megváltoztat és az új életben megtart. Óvakodjunk a módszerek erőltetésétől, túldimenzionálásától, tehát készfeltartás, felállás, előrehívás. Ezt nem zárom ki, de nem manipuláljunk. Hagyjunk valamit a Szentléleknek is. Neki van hatalma arra, hogy a Biblia órán arra, hogy bármely helyzetben, időben megérintsen. Én egy konyhában éltem át az újjászületést, házi Biblia órán, amely nem evangelizációs karakterű volt. A Szentlélek pillanatok alatt meggyőzött a teljes elveszettségemről, a megváltásról és az örök életről. Ugyanakkor, ha bizonyosak vagyunk abban, hogy Isten maga indít bennünket bizonyos eszközök, szokások használatára, tegyük szabadon, az agapé szenzibilitásával. Két hete körülbelül ott voltam az arénában, a Mikujcsics testvérünk szolgálatán, ugye végtag nélküli testvérünk, ott ültem az első sorban, figyeltem, Isten gyermeke, intelligens, értelmes, igét hirdet, és akkor ő, tehát 12 ezer ember volt, délelőtt 10 ezer diáknak szolgált. És azért beszélt a megtérésről, és megtérésre hívott embereket, ő ott azt mondta, hogy hunyjuk be a szemünket, és aki bele akar kapaszkodni Isten kegyelmébe, az emelje fel a kezét. És nem volt kukucskálás, és nem volt előrehívás, meg azt mondom, hogy ő is hív előre embereket, de van egy ilyen is, mert néha kell egy kis lökés egy embereknek, egyes helyzetekben, de én az inkább azon, annak a pártján vagyok, hogy amit tudunk, mi takarítsuk csak a vitorlást is, könyörögjünk szélért. Mi az evangelizáció következménye? Az ige hirdetése a döntő és elsődleges. De ez együtt jár a gyümölcstermésssel, Jézus követésével. Az egész gyülekezetet fel kell készíteni a misszióra. Ez egy alap dolog, tehát hogy ne egy-két bolond misszionáros legyen csak. Jézus a megtérés hirdetését összekötötte Isten országának megérkezésével, jelenlétével. Isten ajándéka a gyülekezet, amely mentőhajó, bárka, ahol menedéket találnak az elveszettek. Ugyanakkor nem gettó, zárt körű társaság, hanem a társadalmat és a világot átjáró só és világosság is egyben. A parancs, a mandátum a világ evangelizálására, a népek Istenhez térítésére szól. Ezért tarthatatlan és használhatatlan a konstantinuszi korszak egyházmodellje, amely szerint az számít gyakorló kereszténynek, aki templomba jár és adakozik. Hát ez a minimum, tehát nem ellene beszélek. Ez a szükséges minimum csupán. Gyakorló keresztény az, aki követi a bárányt, ahova megy. Az egyháznak, a keresztényeknek be kell vonulniuk szolgálatukkal a családba, ismerősök közé, munkahelyekre, intézményekbe, döntéshozó testületekbe, saját kultúrájukba, a világba. A gyülekezet hatást gyakorol az egész társadalomra, megváltoztatja a világot. Menjetek, Jézus ezt mondta.